Van egy olyan ásvány, amelyből csak egyetlen ismert minta áll rendelkezésre, és ez nagyon-nagyon ritka. Próbáltam utána nézni, hogy hogy ejtik ezt az ásványt, valahogy így, hogy ki átvitt, de nem vagyok benne biztos. Szóval mi az igazság ezzel az ásvánnyal kapcsolatban? Miért ez a világ legritkább ásványa?
Most a legritkább, azt nehéz kijelenteni. Ilyen szempontból persze igen, hogy egy példány van. De hát olyan ásványok is vannak, amiből szintén egy példány van, és olyan pici, mert ez még annyira nem is pici, relatíve pici, ugye? De vannak olyanok, amik néhány nanométeresek, vagy mikrométeresek, tehát vannak azért nagyon ritkák, és nagyon pici. Ez még ugye szabad szemmel is látható, le van fotózva, sőt egy drága kő minőségű, ugye meg is van csiszolva, tehát csiszolatot látjuk. Úgyhogy akadnak ilyen ásványok. És ugye föl lehet tenni a kérdés, hogy miért ilyen ritkák. Hát azért ritkák valószínű, ugye, hogy olyan speciális fizikokémiai körülmények szükségesek a létrejöttükhöz, ami nagyon kevés helyen létezik a természetben. Ha az elemeket nézzük, ugye, az ásványok ugye azok kémiai vegyületek vagy elemek, és a vegyületek, mint ez is egy bizmut, antimon, oxid, akkor a bizmut is, és az antimon is, főleg az oxigén, ugye ez egy gyakori kémiai elem a földkérekben, tehát ez a három kémiai elemnek a gyakorisága nem indokolná, hogy ilyen ritka legyen. Tehát mindenképpen a képződési körülményei különlegesek.
Ugye milyen márban fedezték fel ezt is? Milyenek az oka, tehát ott olyanok a körülmények, ami miatt létrejöhetnek ilyen ásványok, ilyen különleges ásványok?
Az az igazság, hogy az a terület a világ egyik leghíresebb ilyen drágakő előfordulása, ez a Mogok környéki terület. Klasszikusan a rubinnak az egyik legjobb előfordulása a világon, és ebből adódóan ott hihetetlen sok anyagot átnéznek. Hihetetlen sok anyag kerül az emberek kezébe, és jobban szem elé kerülhet egy-egy különlegesség is. Tehát biztos, hogy belejátszik az, hogy ott százezer számra, millió számra nézik át a szemcséket. Ugye ezek egy részét így hordalékból mossák, és abból kézzel válogatják a rubint is, meg az egyebeket is, drága köveket. És biztos, hogy belejátszik, hogy itt előkerülnek időnként ilyen nagyon különleges szemcsék. Ugye ezt is egy helyi geológusról nevezték el, drágakő szakértőről, akinek biztos nagy a szerepe, hogy ez előkerült.
Egyébként ez a hely, mert olvastam, hogy annak is köszönhető egyébként, hogy ott annyi különleges és ritka drágakő kerül elő, hogy akkor keletkezhetett, amikor India körülbelül 55 millió évvel ezelőtt összeütközött Ázsiával. Ez így van?
Nem tudom. Ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy magas hőmérsékleten keletkezett, és ott az egyéb ásvány, mint a rubin is, tehát a korunnak a különböző változata is magas hőmérsékleten keletkeztek, de hát ilyen hőmérséklet azért nagyon sok helyen van a földkérekben, tehát korundot nagyon sok helyen lehet találni, ha megnéz az ember egy ilyen ásványokkal foglalkozó internetes adatbázist, annak hihetetlen sok lelőhelye van, Magyarországon is vannak korund előfordulások, tehát önmagában ez nem indokolja. Tehát mindenképp magas hőmérséklet, 1120 fok fölötti hőmérséklet szükséges, de mondom, ez a földkérekben nem egy ritkaság, tehát önmagában ez kevéssé indokolná, hogy ilyen nagyon ritka ásványok kerüljenek elő onnan.
Hogyan kell azt elképzelnünk, amikor azt mondják, hogy ha egy ásvány csak egyszer képződött, és a minták könnyen feldarabolódhattak, és szétszóródhattak széles területen? Szóval ez egy laikusnak szerintem nehéz, hogy most van olyan ásvány, ami csak egyszer képződik, és van olyan, ami képződik, majd utána feldarabolódik és szétszóródik.
Biztos, hogy ez is lehet, hogy egy alkalommal képződött, de biztos, hogy nem egyedül volt, én úgy gondolom, hanem több példány is lehetett, egyet találtak egyenlőre. Azt úgy kell elképzelni, hogy a földkérekben képződik a legtöbb ásvány, és a felszín közelébe kerül az a kőzet valamilyen oknál fogva, például, hogy lepusztultak azok a rétegek, amiben ez az ásvány képződött. És a felszínen a állási folyamatok hatására szabaddá válnak ennek a kőzetnek a szemcséi, és közötte ez is. És akkor ezek felhalmozódnak bizonyos körülmények között, és akkor ezeket szokták nagy részletességgel, precizitással átvizsgálni, mert ezek a drága kőveket tartalmazó törmelékes üledékek, azok hihetetlen értékeket tartalmaznak. Tehát így kerülhetett ebbe vele, hogy elmállott az a kőzet, amiben ez az ásvány képződött, és egy ilyen törmelékes üledékbe került bele. Nem tudom elhinni, hogy csak egy lenne, vagy egy volt eredetileg, de hát egyet találtak meg egyenlőre.
Mitől lesz ritka egy ásvány?
Mondhatnánk egy egyszerű meghatározást, meg kell nézni egy adatbázist, egy ilyen nagy ásványtani adatbázist, a világ egyik legnagyobb ilyen adatbázis, egy Mindat nevű adatbázis, és ott van egy ilyen rovat, hogy lelőhelyek. Meg kell nézni, hogy hány lelőhelye van. Ha csak egy lelőhelye van, akkor már biztos, hogy ritka. Bár az is előfordulhat, hogy valaminek pár lelőhelye van, de ott elég gyakori az az ásvány. Tehát akkor igazán ritka, ha egy lelőhelye van, és egyszer találták meg.
És a Nemzetközi Ásványtani Társaság mi alapján ismer el ásványokat? Szóval milyen szempontok vannak?
Ez most már egy nagyon jól bejáratott procedúra. Van a Nemzetközi Ásványtani Társaságnak egy bizottsága, egy ilyen vezető szakemberekből álló, professzorokból, egyebekből álló szakértő bizottsága. Ez általában egy 20-25-30 fős. Magyarországról is van egy tag folyamatosan. Tehát most már úgy nem lehet egy ásványnak, de egy kőnek nevet adni, egyáltalán csak úgy lepublikálom, hanem ennek a bizottságnak be kell adni egy nyomtatvány, amit ki kell tölteni, és be kell nyújtani. És a nyomtatványban benne van, hogy miket tartalmazzon, milyen leírásokat, és a perdöntő az a kémiai összetétele és a kristály szerkezete. Mert ez a két tulajdonság, a kémiai összetétele és a kristály szerkezet, az az alap definícióban van, ugye az ásvány definíciójában, hogy ásványnak akkor nevezek egy anyagot, hogyha kristály szerkezete van, van persze néhány kivétel, de döntő részben jól kristályos anyag, illetve határozott kémiai összetétele van. Ezt kell bebizonyítani ebben a beadványban, és ha ezt a bizottság elegendő információnak látja, hogy tényleg olyan anyagnak a leírását adták be elfogadásra, aminek nincs párja egyenlőre a 6000 elfogadott ásvány között, tehát olyan a kémiai összetétele, vagy olyan a kristály szerkezete, vagy mind a kettő unikális, akkor fogadják el. Ha nem felel meg ennek, vagy nem tartják elegendőnek a benyújtott adatsort, akkor visszaküldik a szerzőknek, és javaslatokat tesznek, hogy mit pótoljon.
Magyarországon egyébként napjainkban is vannak olyan ásványok, amelyeket most fedeznek föl, tehát új ásványok?
Vannak Magyarországon a 2000-es évek elejétől indult meg egy ilyen folyamat.
És ez minek köszönhető? Tehát miért pont a 2000-es évektől?
Személyektől függ. Attól, hogy milyen kutató mennyire intenzíven foglalkozik az illető terület ásványaival. Előtte is voltak ásványleírási kutatások, meg próbálkoztak is beadni ilyen új ásványleírásokat, de nem fogadták el őket, tehát mondhatjuk azt, hogy 100 évig nem volt olyan ásványunk, ami ma is érvényes lenne, és 2005-től mondjuk napjainkig több mint 10-et fedeztek fel. Ezek részben hazai kutatók, meg külföldi kutatók közös munkája eredményeképpen ebben a Miskolci Jármolató Múzeum, meg a Miskolci Egyetem nagy szerepet játszott, és aztán van néhány olyan ásvány, amit külföldiek írtak le az utóbbi években, nagy Börzsöny lelőhelyről, amelyben mi nem vettünk részt, de 7-et írtunk mi le olyat, ami ma is érvényes.
Ön számos újfajt leírt Magyarországon.
Igen, én 7-ben vagyok benne, és még legalább 3 olyan van, amiből még lehet új ásvány. Ugye itt mindig az a lényeg, hogy az első legyen az ember, amit ilyen jellegűt benyújt, mert más is benyújthatja ugyanezt, amivel én még dolgozgatok, tehát elsőként kell benyújtani ezt az adatsort, ami bizonyítja, hogy más még ilyet nem nyújtott be, és akkor jogom van elnevezni az ásványt, és jogom van ezen a néven publikálni.
Ugye Magyarországon több száz fajta ásvány lelhető fel, és ezek közül egyébként miért lehet azt mondani, hogy alig, ha lehet egyetlen legértékesebbet választani?
Most ez megint egy...
A nézőpont kérdése?
Hát az értékesség az már egy nagyon bonyolult kategória, mert értékes lehet egy ásvány nem csak a ritkasága miatt, ugye, mint amit eddig beszéltünk, hogy nagyon kevés példányban létezik. Mondok egy példát. Leírtunk egy ásványt, egy arzenátot, egy nagyon unikális ezüst higany arzenátot Rudabányáról. Rudabánya ugye itt Észak-Magyarországon, egy nagyon híres bányahely. És ez az ásvány, ez egy gyűjtő, Koller Gábor nevű gyűjtő találta, és azóta se találunk ilyen példányt. Tehát nem mondom, hogy egy példányban, de nagyon kevés példányban létezik. De ezek picik, tehát ezek mikroszkopikus méretűek, és Rudabányáról neveztük el. Tehát ez a neve, hogy Rudabányait. És ez az ásvány egy, mondhatjuk, hogy nagyon ritka, és értékes is tudományos szempontból, de biztos, hogy egy rudabányán talált nagyon esztétikus malahit, az egy béz karbonát. Ha pénzbeli értéket nézzük, akkor az azért több pénzt lehet kapni, mint egy rudabányait ért. Tehát azért mondom, hogy az értéke, meg a ritkasága az sokszor nem fedi egymást, mert nagyon ritka lehet ez is, de nincs olyan pénzbeli értéke, mint egy nagyon gyakori malahitnak, igaz, hogy egy nagyon különleges kifejlődésű rudabányai malahitnak.
Hogyan kell ezt nekünk a gyakorlatba elképzelni? Tehát önöknek van egy elképzelése, hogy mondjuk kimennek egy területre, és ott begyűjtenek kőzetmintákat, mert ugye az előbb mondta, hogy mikroszkópikus méretű. Szóval ilyenkor rengeteg kőzetet vizsgálnak át, és azokon belül találják meg ezeket?
Igen, azért ez gyakorlatban úgy megy, hogy a terepen mintát gyűjt valaki, gyűjthet a szakember, és gyűjthetnek gyűjtők, ugye. Ugye ez a rendezvény, ez, ami itt volt most, ez az Ásványfesztivál, ugye, amit 40 éve szervezünk, ez részben a gyűjtők kedvéért lett megszervezve, hogy a gyűjtők és a szakemberek találkozzanak. Tudtuk, hogy a gyűjtők hihetetlen mennyiségű anyagot begyűjtenek, hazavisznek, és mindig arra kértük őket, hogy ha olyat találnak, amit úgy ítélnek, hogy nem túl közönséges, akkor azt mutassák meg a szakembereknek. De most ez egy jól bejáratott dolog volt a Miskolci Múzeum meg az egyetem irányába, és mi 10 000 számra néztünk át ilyen mintákat. Tehát egyrészt a saját gyűjtéseinket részben, meg a gyűjtőknek a mintáit, amit a rendelkezésünkre bocsájtottak. Tehát ez a világban is úgy van, hogy akkor van esélyem új ásványt találni, ha nagyon sok mintát átnézek. Olyan műszerekkel, olyan eszközökkel, amivel meg tudom határozni a kémiai összetételét, meg tudom határozni a kristály szerkezetét, hozzá tudok jutni azokhoz az információkhoz, ami alapján el tudom dönteni, hogy ez már egy ismert ásvány, vagy ez lehet egy különleges ásvány. Első az mindig a mi szemszögünkből, és azt hiszem nemzetközi szempontból is mindig először egy ilyen gyors kémiai elemzést végzünk az illető ásványon, és akkor, ha az elemösszetételből már egy egzotikus összetételt találunk, így volt ez a myanmari bányának ezzel a különleges ásványával is, mert egy bizmut, antimon, oxid azért az egy ritka kombinációja két elemnek, meg az három elemnek, ugye az oxigénnel együtt. Amikor már ilyen ritka kombinációt talál a kutató, akkor érdemes tovább menni, mert lehet, hogy egy új ásványt tud belőle kihozni. Számos ilyen volt Magyarországon is, nagyon különleges elemösszetételek, az előbb mondtam ezt a rudabányait, de tudok mondani egy recskit is. Már az elemösszetétel sejtette, hogy az egy új ásvány lehet, mert ez egy mangán rész, arzén, oxigén, klór kémiai elemeket tartalmazott, és olyan ásvány nem volt. Tehát mangán réz arzenátot nem ismertünk, ezt pedig egy pécsi gyűjtő, egy Klaj Sándor nevű gyűjtő találta. Tehát itt hangsúlyoznám azt, hogy a gyűjtők szerepe óriási, mert ahhoz, hogy ilyen nagyon nagy mennyiségű anyagot vizsgáljak, ahhoz nagyon sok anyagot át kell nézzek. Ehhez pedig a gyűjtők, akik Soprontól, Pécsig, Telkiványától, Szegedig vagy akárhol dolgoznak és eljuttatnak hozzánk, így van esély újabb ásványok meghatározására.
És mi lesz utána ezeknek az ásványoknak a sorsa? Tehát amikor kiderül, hogy ez mondjuk új ásvány a gyűjtőnél marad, vagy mondjuk a gyűjtő felajánlja egy múzeum részére, egy ásványtár részére?
Más és más szokott lenni a végeredmény. Az biztos, hogy a Miskolci Elbolató Múzeum az igyekszik mindenből példányt beszerezni, mert az ő fő gyűjtési körre az a Magyarország területe, tehát én személy szerint ezt tartom a legszimpatikusabbnak, hogyha a példány múzeumba kerül, egy közgyűjteménybe kerül, tehát én is egy közgyűjteménybe dolgoztam, meg az egyetemi gyűjtemény is egy közgyűjtemény, talán ott mondhatnám a legbiztonságosabb a megőrzése.
Magyarországon egyébként van még olyan terület, ami felfedezésre vál ásvány szempontból, kőzet szempontjából?
Van, mindig lehet, mert ugye az ásványok úgy kerülnek elő, tehát újabb és újabb leletek úgy kerülnek elő, hogy újabb és újabb feltárásokat nyitnak a felszínen, tehát vagy egy új kőbányát nyitnak, vagy tudom én, egy bevásárló központot, amikor az alapját kiássák, ott is egy nagy feltárás képződik, vagy egy autószrádát építenek, és ott is feltárások képződnek, amikor átvágnak egy dombot, vagy egy hegyet. Mondjuk a M0-ásnak izgalmas lehetne majd ilyen szempontból, ha a körgyűrűnek az az északi, észak-nyugati része is elkészülne, ugye ott egy csomó alagutat terveznek. Tehát ezek mind potenciális új lelőhelyek lesznek. Minden feltárás egy új lelőhely, és minden új lelőhely új információt hordozhat, meg hordoz is. Mondok egy példát, például Sopron mellett ugye egy kerülőutat építettek Ausztria irányába, hogy a város kikerülje, és ott is új feltárások képződtek, meg egy kis kőfejtő nagyon intenzíven működött abban a periódusban, hogy az alaphoz ugye a kőzeteket nagy mennyiségben oda szállítsák, és az is pont emiatt, mert egy nagyon intenzíven termelt az a kis kőfejtő, nagyon sok új információt nyújtott számunkra. Tehát ilyen máskor is lehet, meg lesz is.
Ha a gyűjtőket nézzük, akkor milyen a korosztályi megoszlás? Tehát inkább ez a középkorosztály, idősebb korosztály ez, aki gyűjti, vagy egyre több fiatal vesz részt benne?
Ez változik, van minden korosztály, azt kell mondjam. Tehát vannak fiatalok, vannak középkorúak, minden korosztály lehet. A gyerekkorban fantasztikus érdeklődés van, itt is az ásványfesztiválon hihetetlen sok gyerekkel találkoztunk, a gyerekek nagyon szeretik az ásványokat, és kérdés, hogy utána, mit tudom, hogy növekednek, lesz-e olyan tanáruk, majd az általános iskolában, vagy a középiskolában, akik ezt az érdeklődést fent tudják tartani a diáknál. De van, ahol igen, és az utána akár olyan felsőoktatási intézménye kerülhet, mondjuk a Miskolci Egyetemre, ahol ilyen földtudományi képzések vannak, és erre is nagyon sok példánk volt, tehát ilyen közvetlen célja is, vagy haszna is lehet egy ilyen ásványfesztiválnak az egyetemen. Ha olyan kezekbe kerül a diák, akkor ez az érdeklődés megmaradhat, és egyre nagyobb ismeretanyaggal halmozhatja föl magát. De a gyűjtőkör, még azok a gyűjtők is, akiknek más a foglalkozása, csak az ásványok iránti affinitása nagy, azok pedig az életkor bármilyen szakaszában, amíg élnek, aktívak tudnak maradni.
A mostani 40. ásványfesztiválnak egyébként mi volt a középpontjában?
A 40. ásványfesztiválnak azon túl, hogy a jubileumról megemlékeztünk egy előadóülés keretében, egyébként a Pannonhalmi Múzeum 10 évéről, ahol egy Kárpátok ásványai kiállítás is van. Az év ásványa és az év ős maradványának a bemutatása volt, ez már vagy 6-8 éve ez így szokás, amit ugye megszavaznak az emberek a Magyar Honi Földtani Társulat kiírásai szerint, és emellett pedig, ami a legnagyobb volt, számunkra a legnagyobbnak tartható, hogy sikerült, igaz, hogy ugye nem ásványokról van szó, de rokon terület, ősmaradványokból, a Miskolci Egyetem ősmaradványaiból egy pazar kiállítást készíteni, egy állandó kiállítást, ami most már egy gyönyörű helyen bármikor látogatható lesz előzetes bejelentkezés alapján.
Miért van az, hogy olyan keveset beszélünk az ásványokról, vagy olyan kevés hír jelenik meg róla? Holott azért vannak jelentős előrelépések, vannak új ásványok, amelyeket felfedeznek. Valahol úgy érzem, hogy háttérbe szorul ez a tudományterület, és persze, amikor jön a fesztivál, akkor előkerül, vagy ha az év ásványáról beszélünk.
Jól látja egyébként, mert tényleg így van. Ennek a fő oka szerintem az, de már évtizedek óta az, hogy az alapfokú vagy középfokú oktatásban minimális ilyen irányú ismeretet kapnak a diákok. A tananyagban nagyon minimális az ásványtani információk oktatása, és ráadásul, amit most látunk tendenciát, az egészen katasztrofális, mert én azt látom, hogy a természettudományos tárgyaknak a mennyisége drasztikusan csökken egy általános középiskolában, vagy akár az általános iskolában is. Ha nem így van, akkor cáfoljon meg valaki, tehát annak ellenére, hogy az egész emberi civilizáció történetében a természettudományoknak hihetetlen komoly szerepe van. Tehát mondhatnám, hogy anélkül most nem tudnék önnel beszélgetni. Méltatlanul minimális az ásványtani, vagy akár őslénytani, vagy általában földtudomány ismeretek oktatása az alapfokú és a középfokú oktatásban is. Hát nyilván felsőfokú oktatás az más téma, mert ott azért van néhány egyetem, ahol vannak földtudományi jellegű tárgyak, amit oktatnak, de az alap- és középfokú oktatásban ez így van, és nem mindig volt így, mert 45 előtt ez nem így volt, sőt a 19. században, 20. század első felében egyértelműen kémiával összevont ilyen tárgyak léteztek, mondjuk középiskolában, hogy ásványtan és kémia. Hát nyilván, hogyha több információhoz jutott egy átlag ember ásványtani információhoz, akkor gyakrabban tudott találkozni ilyen információkkal. De most, hogy nagyon minimális a ásványtani tudása az embereknek, ezért gondolom, hogy összefügg azzal, hogy nagyon kevés ilyen hírrel lehet találkozni.
Hát igen, szerintem a legtöbbünknek Magyarországon az opál meg az ametész, de még ez se biztos, hogy valakinek ismert.
Így van, így van. És ez azért szomorú, mert azt kéne tudatosítani, és ez is szomorú. Azért mondtam a civilizáció, meg a technikában játszott szerepét, mert mindig leszoktuk írni ilyen körökben, hogy mit tudom én, egy telefonban vagy egy számítógépben akár 30-40 kémielemet felhasználnak, hogy elkészüljön, ritka földfémeket, stb. És azokat a kémia elemeket, annaknak a nagy részét, azokhoz bányászati úton jutunk hozzá. Itt van a lítium esete, az biztos ismerős az embereknek, ugye az akkumulátorgyártás miatt, és a lítiumot is, ugye azt is bányászni kell. Üledékes képződményekből, vagy akár vizekből, de az esetek döntő részében a földkérekből bányásszák. Ásványokból nyerik ki ezeket a fémeket, és ezért óriási fontossága lenne. Sokkal nagyobb ásványtani tudásnak szerintem.
Annál is inkább, mert nincs olyan gyerek, aki ne gyűjtene köveket, vagy ne nézni ámulattal egyébként a kőzeteket, az ásványokat, és nagyon jó gyakorlati órákat lehetne tartani, hiszen hát az, hogy egy mikroszkóp alatt megnézhetek valamit, vagy kalapálhatok, bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát annyira jól össze lehetne kötni a gyakorlati dolgokkal, hogy igen, érthetetlen számomra is, hogy ezt miért hanyagolják a természet ismeretet tanító tanárok.
Én azt gondolom azért, mert ő se ismeri normálisan, sajnos ezt kell mondjam. Tehát ő se kapta meg felsőfokú oktatásában azokat az információkat, hogy magabiztos legyen ebben a tudásban, és nyilván arra nem fog sok órát szánni, vagy pedig olyan szigorú a tanterv, hogy ott nincs is óra rá, vagy legfeljebb egy óra van rá, de már kémiából is, még ugye az ásványtan egy fontos része szelete a kémia. De magának a kémia tárgynak az oktatásánál ugyanez van. Tehát fantasztikus, látványos dolgokat lehetne kreálni. De mondjuk, ha lenne olyan tanár, ha lenne olyan szaktanár, vagy lenne ideje, akik vállalnák azt, hogy plusz például szakköri órákban adnak információkat, akkor szenzációs. Akkor sokkal több gyerekben az a tudás, amit korábban említettem, az fennmaradna. Tovább vinni azt az érdeklődést, affinitást, amit még gyerekkorában elkezdett.
Milyen titkai lehetnek egy ásványnak? Önnel kapcsolatban olvastam azt, hogy ami önt érdekli, például az ásványok szerkezete, társulásaiknak formái, okai, valamint teleptani és genetikai viszonyai. Na hát ez nálam teljesen ismeretlen, tehát genetikai viszonyai. Tehát egy ásványnak milyen genetikai viszonyai lehetnek?
Ez igazából első körben ez a szakemberek szempontjából érdekes. Az átlagember szempontjából szerintem a megjelenés a lényeges, tényleg a ritkaság, az érték, a ritkaság, ami megfoghatja, a szépségük, illetve én szerintem a mai emberének pont azért, hogy erősítsük az ásványok iránti elkötelezettséget, azt, hogy mire jók az ásványok, tehát hogy mi a gyakorlati hasznuk, és erre ugye mindig kitérünk, tehát most, amikor az évásványa a korund, ugye, aminek a színes drágakő változatai a rubin és a zafír például, de a korund szó az nem annyira közismert, és a rubin és a zafír név azért ismert, mert azok drágakő változatai a korundnak, és azt nyilván a utca embere is hallotta ezeket a szavakat. De ilyenkor mindig kihangsúlyozzuk, hogy mire jó a korund, hogy mi a különlegessége az ember számára, hogy nagy a keménysége, a gyémánt után következő keménységű ásvány, tehát csiszolóipar, stb. De ezek mellett pedig ezer más célra használják, lézerek előállítására, stb. Tehát én ezt tartanám a legfontosabbnak. Például a Nagybörzsönyben felfedezett nagyon ritka szulfidnak olyan különleges a szerkezete, hogy annak közvetlen gyakorlati hasznosításának is látják a irányát. Ilyen termoelemek, tehát ilyen különleges elektromossággal kapcsolatos gyakorlati hasznosítása lehetséges. Tehát sokszor ilyen is van. Én ezt az irányt tartom nagyon fontosnak, hogy bizonyos ásványoknak milyen gyakorlati hasznosítása lehet, mert ezt az átlagembert ez biztos, hogy érdekli.